Helyünkön elcsendesedve fohászkodjunk. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi drága Istenünktől, aki örök szövetség vére által kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, Jézus Krisztust, mi drága megváltónkat, egy igaz, közöttünk lakó Isten. Amen. Isten igéjét olvasom közöttetek Ézsaiás próféta könyvének 12. részéből. Református bibliaolvasó kalauzunkban már lassan 3 hete Ézsaiás prófétát olvassuk. Ez az egyik óévi ige szakasz volt, a 12. rész. Istenre figyelő szívvel hallgassuk. Azon a napon ezt fogod mondani: hálát adok neked, Uram, mert bár haragudtál rám, elmúlt a haragod, és megvigasztaltál. Íme Isten az én szabadítom, bízom és nem rettegek, mert erőm és énekem az Úr megszabadított engem. Örvendezve fogtok vizet meríteni a szabadulás forrásából. Azon a napon ezt fogjátok mondani: adjatok hálát az Úrnak, hirdessétek nevét, adjátok tudtára nagy tetteit a nemzeteknek, emlékeztessétek őket, hogy magasztos az ő neve, énekeljetek az Úrnak, mert fenséges tetteket vitt véghez, hadd tudja meg ezt az egész föld. Kiálts és újjong, Sion lakója, mert nagy közöttetek Izrael szentje. Ez Isten igaz beszéde, a prófétai igék. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, az Úr Jézus Krisztus által köszönjük, hogy igaz a prófétai szó, amire jól tesszük, amint sötétségben világító mécsesre figyelünk. Urunk, mi is azért jöttünk most, hogy a Te beszéded gyújtson világosságot a mi szívünkbe, elhozza a mi szívünk hajnalát, hozza a Te szabadításodat. Urunk, ebben az új évben, ennek az új évnek az elején csak pár nap elteltével is látjuk, Urunk, hogy sok-sok régi dolgunkat, bajunkat hoztuk magunkkal a régi évekből. Most is, Urunk, a Te kegyelmedre és szabadításodra vágyik és szomjazik az életünk. Kérünk, jöjj hozzánk most a Te igéddel és szent lelkeddel, szólj hozzánk, cselekedj bennünk, hiszen Te szabadító Úr vagy, és a Te igéd, a Te lelked valóban forrás, táplálj bennünket, Urunk, és végezd el bennünk mindazt, amit Te akarsz. Add, hogy örömmel távozhassunk, és örömmel és erővel élhessük az életünket a hétköznapokban is. Szólj hozzánk, Atyánk, a Te igéd igazság, lélek és élet. Amen. Istennek beszéde, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy ebben a megszentelt órában hozzátok is szólni kíván, írva található az előbb felolvasott ószövetségi szakaszban, Ézsaiás próféta könyve 12. részében. Újra olvasom a 3. verset és a 4. vers első felét, így szólt hozzánk a prófétai szó: örvendezve fogtok vizet meríteni a szabadulás forrásából. Azon a napon ezt fogjátok mondani: adjatok hálát az Úrnak, hirdessétek nevét. Örömmel fogtok vizet meríteni a szabadulás forrásából. Amen. Az örökkévaló tegye áldotta és gyümölcstermű igét a mi szívünkben, foglaljunk helyet. Isten szeretett székesfehérvári népe, tisztelt gyülekezet! A mai napi tanításnak azt a címet adtam, hogy a szabadítás forrása. Ha elolvastuk ezt az ige szakaszt, vagy éppen odafigyeltünk most, amikor hallgattuk, akkor rögtön több kérdést is feltehetünk ehhez a prófétai kijelentéshez. Az egyik az, hogy melyik nap lesz az, mikor lesz a szabadulásnak ez a napja, amiről szól a próféta, és tulajdonképpen micsoda a szabadulás forrása, vagy pontosabban kérdezhetnénk, hogy kicsoda ennek a szabadításnak a forrása. Ennek a ige szakasznak van egy időtlen, mindig aktuális üzenete, és van egy konkrét üzenete. Mielőtt erre a két üzenetre rátérnénk, úgy, ahogy a gyerekekkel is átbeszéltük ezt a történetet, ugye Isten azt akarja, hogy az ő népe, akinek egy lelki sivatagban kell élnie a világban, ugye van, akik szó szerint is egy sivatagban élnek, ugye az ókori Izrael is, meg a mai Izrael országának a nagy része is köves, sivatagos terület. Szóval bárki, aki Isten népéhez tartozik, és lelki sivatagban él, ő azt akarja, hogy találja meg a szabadítás forrását. Mindig megtalálja ezt az élő vizet, ezt az élő kútfejet, ahogy énekeljük az egyik református énekünkben, hogy bármilyen élethelyzetben is van, megtalálja a szabadulást, a szabadulás forrását. A próféta tehát Isten szabadítását egy forráshoz hasonlítja, amelyből a legfrissebb, amelyből az élő víz folyik. Ugye ez a csodálatos prófétai kép van előttünk ebben az igében. A konkrét üzenete tehát ennek a prófétai szónak, hogy Isten megítélte az ő népét, aki hosszú évekig, évtizedekig hátat fordítva élt, a saját akaratát követve, politikai szövetségekben, a gazdagságban, vagy bármi másban bizakodva, és ezért Isten megítéli az ő népét, egy hosszú válságos időszakra kell felkészülniük, fogságba fognak menni, eljön Babilon, és Isten népét, Isten népének országát elfoglalja, és foglyokat visz magával. De megszólal már rögtön Ézsaiás próféta könyve elején, hogy lesz egy maradék, aki visszatérhet majd az országba, és ők jelek lesznek, mégpedig Isten hűségének és a szabadításának a jelei, hogy Isten bár megítéli az ő népét, nem haragszik mindvégig, ahogy mondja a 103. Zsoltár is, hanem elengedi népe maradékának vétkét, ki hozzá menekül, ki megtalálja a megtérés útját, az bűnbocsánatba részesül. Ő az a szent maradék, ki visszatérhet, akinek újra Isten helyre állítja az életét. És Isten hűségének jeleként, szabadításának jeleként él tovább a világban. Isten ezt ígéri az ő népének, és tudjuk, hogy ez a konkrét üzenete is beteljesedett a prófétai szónak, több hullámban, de visszatért a fogságban lévő nép a babiloni fogság után, a perzsa birodalom idején autonómiát kapott, felépítette Jeruzsálem várfalát, és végül a templomot is felépítette. Jelként, hogy Isten, amit megígér, beteljesíti, Isten hűséges Isten, és szabadító Isten. Ez a konkrét üzenete ennek a prófétai szónak tehát, hogy az ítélet után eljön a felüdülés időszaka, és Isten népe, amely újra visszatalált az ő urához, meríthet a szabadítás forrásából, és helyreállítja az ő életüket. És van egy mindig aktuális, időtlen üzenete ennek a prófétai szónak, mégpedig az, ahogy a próféta kijelenti, hogy kicsoda Isten, milyen az ő személyisége, mi az, ami igaz rá, mert ő időtlenül ugyanaz marad, az ő hűsége nem változik meg, és mi, akik ma élünk Isten népeként, ugyanígy fordulhatunk ő hozzá. Csodálatos, hogyha felsorolja mindenki magában hogyha elolvassa újra ezt az ige szakaszt, hogy mit mond Istenről. Erre biztatlak is benneteket, hogyha Bibliát olvastok otthon, és olvassatok, hiszen erő, erőforrás, vigasztalás, buzdítás van benne, egy forrás maga az Isten igének az olvasása is, annak az élő forrásnak a része, amiről tanúságot tesz a próféta. És hogyha olvasod személyesen a Bibliát, akkor sose azt kérdezd, hogy most erre a napra, vagy nekem személyesen mi az üzenete, hanem először mindig azt kérdezd meg, hogy mit mond Istenről. Tehát először azt szedd össze, hogy a kijelentett ige, az írás mit mond Istenről, kicsoda Isten, és utána, hogy hogyan cselekszik velünk, utána fogod megtalálni a személyes üzenetedet is. Ugye azt olvassuk Istenről ebben az ige szakaszban, hogy bár ő szomorkodik és haragszik népe vétkei miatt, és meg is ítéli az ő népét, és minket is ítél. Ez persze nem az elvetést, vagy az elítélést jelenti, vagy a végítéletet, hanem azt, hogy van, amikor Isten csak úgy tudja fölnyitni a szemünket, egy téves úton jár, ha téves úton járunk, vagy egy olyan állapotban vagyunk, amiben nem maradhatunk, hogy megítéli az életünket, és bizony hívő emberek is történnek bajok és nyomorúságok, és ha Isten ezt megengedi, akkor azt okkal engedi meg, de ő nem haragszik mindvégig, ahogy idéztük a Zsoltárban is, és ha megítélt a mi életünket, és ha mi nekünk kinyíltak a szemeink, és visszatudunk találni hozzá, és az ő akaratának cselekvéséhez, akkor ő kiengesztelődik. Szóval így folytatja Ézsaiás, hogy ő megvigasztal. Ő megvigasztal, haragszik, de kiengesztelődik és megvigasztal, hogyha te visszatalálsz hozzá. Ő szabadító Isten, ő megbízható, ezért mondja ugye Ézsaiás, hogy ezért benne bízom. Isten az én szabadítom, bízom és nem rettegek. Ugye elveszi a mi félelmeinket. Erő és menedék. Ugye ma is sok ember menekül. És itt nem most konkrétan a menekültekre gondolok, hanem úgy általában mindenkire igaz, hogy először a saját magunk módján próbálunk menedéket keresni, és bizonyos dolgokba bele menekülni, amikor bizonytalanságban vagyunk. És hát ugye ezek a mi saját útjaink és meneküléseink a szenvedélybetegségek, a tévutak, és más félrevezető utaknak a forrása. Mert bár Isten a szabadító, és ő az igazi vízforrás, a mai világ is sok minden vizet, sokféle vizet kínál. Ugye gondoljunk például egyik legdivatosabb lelkiségre ma, ugye az ezoterikára, úgy hívják a kiadójukat, hogy édes víz kiadó. Sokféle víz kínálja magát, ami életet vagy segítséget kínál neked, de méreg van benne. És nem fogod a szabadítást megtalálni ezen az úton. Lehet, hogy olvasol azokban is szép és igaz dolgokat, mert az is van bennük. De pontosan a fél igazságok a legveszélyesebbek. Mert az igazság látszatát mutatják, és végül félrevezetnek. Ezért még inkább igaz az, amit idéztem az imádságban Péter második leveléből, hogy ezért jól tesszük, ha úgy figyelünk Isten prófétáinak a szavára, mint sötétségben világító mécsesre, amely igaz utat mutat nekünk az életben. És ez az igaz út, ez maga Isten személyiségéből következik, aki hűséges, aki nem haragszik mindvégig, aki megbocsátja a bűneinket, ha hozzámenekülünk, aki meg is vigasztal, aki szabadít, aki megbízható, akinél van az erő, aki menedék. A példabeszédek könyve 18. részében olvasunk erről egy csodálatos igét, Példabeszédek 18:10-et olvasom. Így hangzik: erős torony az Úr neve, odafut az igaz, és védelmet talál. Tehát erős torony, vagy úgy is lehetne mondani, hogy erődítmény az Úr neve. Aki segítségül hívja őt, az fogja megtapasztalni. Vagy úgy is mondhatnám, aki őt hívja segítségül, az fogja megtapasztalni az ő szabadítását. Az igaz ő hozzá fut, nem máshoz, és nem más vízforráshoz, vagy vizekhez, hanem ő hozzá fut, és védelmet talál. Aztán örömöt ad az ő népének. Olyan csodálatos az, hogy nem csak Isten segítségét és szabadítását tapasztalhatjuk meg, hanem őnála van az igazi öröme az életnek. Ugye van, amikor pont az örömök keresése miatt futunk más vizekhez, vagy más utakhoz, vagy menekülünk valamibe, mert úgy gondoljuk, hogy sivár az élet, és hát milyen örömöt adhat, eddig se találtunk túl sok örömet és megelégedést. De az Isten igéje, a prófétai szó azt a titkot tárja föl előttünk, hogy igen, az élet öröm, a megelégedettség is nála van. Ugye mondja az egyik Zsoltár, betöltöd az én szívemet örömmel, teljes öröm van a te jobbodon. Ahogy a 32. Zsoltár 7. versében is olvassuk, te vagy az oltalmam, megóvsz a bajtól, körülveszel a szabadulás örömével. Tehát öröm van az Isten szabadításában is, és a hétköznapokban is őnála találod meg a megelégedettséget, az életörömöt, a célt és az értelmet a hétköznapjaidban. Mert az Úr hatalmas tetteket visz véghez, szabadító. És ugye olyan csodálatos, hogy ez a prófétai szó, hogy ő szabadító, ez összecseng a nemrég hallott karácsonyi üzenettel. Hiszen Jézus neve, Jésua, azt jelenti, hogy szabadító, megmentő. Jézusnak a neve egyet jelent az ő küldetésével. És hát beleborzongtam, amikor kérdezgettem a gyerekeket, ugye, és Andriska az elsőre eltalálta, hogy hát Jézus ez a szabadító, hát miért kíváncsiskodok én, hát ez teljesen természetes, hogy ő az. Olyan csodálatos volt ez hallani a gyerek szájból, hogy nincs más forrás, nincs más a szabadításnak más forrása, mint Jézus Krisztus, aki megdicsőíti magát az ő népe körében, hatalmas tetteket visz véghez. Ugye új évnek az első hetének éppen csak vége van, és pénteken az ifjúsági csoportban az újévi fogadalmakról beszélgettünk. Hát én remélem, hogy inkább csak gyerek és ifjúkorra jellemző az, hogy nagyokat fogadunk ilyenkor, meg fogadkozunk. Ugye Jézus erre nem bíztatott bennünket, mert jól ismert a mi szívünket, tudta, hogy ilyen álhatatlanok vagyunk, gyengék és törékenyek, és ezért azt mondja, hogy ne esküdözzünk, meg ne fogadkozzunk, még új évben sem, mert csak bajba kerülünk, és csak Isten előtt magyarázkodhatunk később, hogy mit, miért fogadtunk, és miért nem teljesítettük be. Jézus azt mondja, hogy ennél fontosabb az, hogy a te beszédedben legyél egyenes, és a te igened legyen igen, a te nemed nem. Mikor Mózes törvényét magyarázza Jézus, akkor azt mondja, hogy nem arról van csak szó itt, hogy Istennek tegyél fogadalmakat, azt mondja, inkább ne tegyél és ne esküdözz, mert elbuksz. Hanem a törvénynek ez a fontosabb része, hogy a beszéded legyen egyenes. Az igened igen, a nemed nem. Ez persze az, hogy ne legyenek újévi fogadalmaid, ez nem azt jelenti, hogy ne tűzzél ki helyes célokat. Dehogy nem. Az új év tökéletes időszak erre, hogy kitűzzél helyes és jó célokat. Ilyenkor azért kicsit nyitottabbak vagyunk arra, hogy szembenézzünk magunkkal, az elmúlt évet értékelve, hogy kik voltunk, mit cselekedtünk, mit értünk el, és mi az, amivel még mindig adósak vagyunk, és ami nem változtattunk még, vagy mi az, amit el kell érnünk, egy célt megvalósítanunk, ez helyes, ezt mind tehetünk. De azt mondja a prófétai szó is, hogy ne fogadkozz vagy esküdözz. Mert aki fogadalmat tesz, vagy esküdözik, az tulajdonképpen nem más tesz, mint azt, abba fogadkozik, hogy majd én megemberelem magam, majd én összeszedem az erőimet, majd én erősen így vagy úgy majd elérem. Ez nem fog menni. Ez nem fog menni. A prófétai szó is arra hív, hogy te a szabadulás forrásához menj. A helyes célokhoz, célkitűzésekhez hív segítségül őt, a szabadulás forrását, Jézus Krisztust. Mert ezzel zárja a próféta ezt a csodálatos sort, hogy kicsoda Isten, hogy ő megdicsőíti magát népe között. Ugye így olvastuk azt, hogy fenséges tetteket vitt véghez, nagy közöttetek Izrael szentje. Ugye hatalmasan cselekszik közöttetek Izrael szentje. Tehát aki hálát ad neki, aki benne bízik minden körülmények között, aki énekel, hálákat adva énekel és dicsőíti őt, aki bocsánatot tud kérni az elrontott dolgaira és vétkeire, aki könyörög hozzá, az szabadításba fog részesülni, mert megdicsőíti magát az ő népe között. Kicsoda tehát Isten? Hűséges, ki nem haragszik mindvégig, kiengesztelődik, megvigasztal, szabadító, erő, menedék, őnála van az igazi öröm, hatalmas tetteket visz véghez, és megdicsőíti népe között magát, megdicsőíti magát, aki segítségül hívja. És itt jutottunk el a végére ahhoz a két kérdéshez, amit az elején tettünk föl, hogy melyik az a nap, mikor lesz az a nap, amikor megtapasztalod, hogy örömmel meríthetsz a szabadulás forrásából. Hát ez az a nap akkor lesz, amikor lelkileg eljutsz odáig, hogy meg akarsz szabadulni. Amikor te magad, nem azért, mert a lelkész mondja, vagy nem azért, mert éppen ezt olvastad, nem azért, mert a lelki ismereted az piszkál, és te szeretnél jó lenni, és helyesen cselekedni, hanem amikor bánod, amit tettél, vagy olyan vágy van benned, hogy megváltozzanak a dolgok, tehát amikor akarod, amikor benned van az, hogy Uram, én tovább nem akarom így, szükségem van rá, hogy szabadíts meg. És elkezded kitartóan keresni az Isten szabadítását, és kitartóan könyörögni érte. Amiért imádkoztál egyszer, vagy imádkoztál kétszer, mert valahogyan lelkedre terhelődött, valószínűleg nem fogsz belőle megszabadulni. Azért, mert egyszer vagy kétszer imádkoztál érte. Hanem amikor elkezded kitartóan, tudatosan keresni az Isten szabadítását, és kitartóan könyörögni hozzá, és elkezdeni azt a párbeszédet az Istennel, amiben majd ő meg fogja mutatni neked lépésre a lépésre a szabadításnak az útját. Amit egyszer vagy kétszer kértél, és aztán nem kéred tovább, abban igazából nem akarsz megszabadulni. Az egy föllángolás volt. A lelkedet érte egy jó hatás, és aztán elment. Ne engedd ezt, hanem kitartóan keressed az Isten szabadítását azokban a dolgokban, amit ő a lelkedre helyezett. És ez lehet, ahogy a próféta is mondja, egy vétek, ami miatt az Isten haragszik. Lehet egy betegség, amiben küzdened kell és könyörögnöd kell. Lehet egy lelki teher, amiről beszéltem is a gyerekeknek. Én például épp tegnap jártam így, hogy tulajdonképpen egy szép napunk volt, szombat délután teljesen szabad volt arra, hogy együtt legyünk a család. És tényleg együtt is voltunk, főztünk, pihentünk, keveset vitatkoztunk. És aztán ugye este felé elkezdtem így rosszul érezni magamat, ilyen rossz érzéseim voltak, és nem tudtam mitől, hát semmi bajom nincsen, béke van, nyugalom, mitől érzem én magam rosszul. És aztán elkezdtem ezért imádkozni, és még erről álmodtam is hajnalban, és sikerült beazonosítani, hogy hát a lelki terhek miatt kezdtek megint rossz érzéseim lenni, amiket régóta cipelek, és amiket hagytam, hogy csak úgy legyenek jelen az életemben. És ha hagyod, azok el is hatalmasodnak rajtad. Amikor a lelki terhektől kell megszabadulnod, egy régi dolog, amiatt rossz lelkiismereted van, vagy egy jelenlegi teher, ami miatt túl aggódod, és még a teljesítményedet is visszafogja, mert egyszerűen leblokkolsz. Sok minden lehet ez, ami lelki teher lehet, amiben kérheted Isten szabadítását, vagy lehet egy szükséghelyzet, valamiben szükséget szenvedsz. Ez lehet egy új munkahely, vagy lehet más, amire szükséged van neked, vagy a családodnak. Ez lehet egy kilátástalan helyzet, amiben úgy érzed, hogy te magad is föladtad, és szerinted nincs remény, de akkor mondjad azt, hogy hát Uram, akkor te tudsz csak ebben cselekedni egyedül. Vagy lehet egy tartós sikertelenség az életedben. Sok minden lehet, amiért el kell kezdened kitartóan keresni az Isten szabadítását. Mert amikor megtapasztalod az Isten szabadítását, a kegyelem lesz az, mert ő kegyelmet ad. Ugye aki hozzá jön, azt el nem küldi. Hű és igaz, aki ugye megvallja neki a vétkeit, meg mást is, ugye, amit felsoroltunk. Hű és igaz, hogy megbocsássa azokat, és nyújtsa az ő szabadítását. Tehát az Isten kegyelme, amit Jézus Krisztusban adott, ő az a hűs, felüdítő forrás. Ez fogja az életedet megújítani, és nem más. Tehát melyik lesz az a nap, mikor lesz az a nap? Akkor, amikor elkezdesz kitartóan keresni az Isten szabadítását Jézus Krisztus által. Mi a szabadulás forrása, vagy ki a szabadulás forrása? Ez volt a második kérdés. Isten a prófétai igék által is szabadítóként mutatkozott be, és ezt erősítette meg Jézus Krisztusban, amikor emberként közöttünk járt, mert Jézus neve egyet jelent az ő küldetésével, szabadító, megmentő. Hiszed-e ezt, hogy ő a szabadítód és megmentőd? És ő tud téged megszabadítani, megmenteni, megújítani, meggyógyítani mindabból, amiben vagy. Keressük ezt a szabadítást, és keressük kitartóan. Isten szabadításának forrása, amelyből örvendezve meríthetsz, és fogsz meríteni, az Jézus Krisztus. És azon a napon ezt fogjátok mondani, adjatok hálát az Úrnak, hirdessétek nevét, emlékeztessétek a népeket, hogy magasztos az ő neve, énekeljetek az Úrhoz, fenséges tetteket vitt véghez, tudja meg ezt az egész föld, mert nagy köztetek Izrael szentje. Így legyen, dicsőítse meg magát közöttünk az Úr. Amen. Könyörögjünk. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, dicsérünk téged, hogy te szabadító Isten vagy, az voltál és az is maradtál. Te az vagy, aki voltál és az leszel, aki vagy. És köszönjük, hogy nincs egyetlen ige sem, ami porba hullna, mert minden be fog teljesedni, amit te mondtál. Köszönjük, Úrunk, hogy emlékeztettél bennünket most a karácsonyi üzenetre is, hogy miért jött Jézus, ami szabadítónkul és megmentőkül. Úrunk, bocsáss meg, amikor úgy gondoljuk, hogy magunkba szétválasztva dolgokat, hogy hát van, amiben Jézus, ami megmentőnk és szabadítónk, van, amiben más. Urunk, köszönjük, hogy figyelmeztettél bennünket, hogy ő az, aki az életünk minden területén világosságot tud adni. és át tudja hozni az ő szabadítását és gyógyítását. Urunk, add, hogy ne fussunk más forrásokhoz, más vizekhez. Bocsáss meg, amikor mérgeztük a lelkünket tetszetős tanításokkal, sokféle más vallás tetszetős gondolataival. Urunk, add, hogy te legyél számunkra, úgy, ahogy te mondtad is magadról, az egyetlen út, az igazság és az élet. Mert biztos, hogy senki sem mehet az Atyához, csak is te általad lehetünk. Urunk, köszönjük ezt neked, és kérünk téged, hogy te mutasd meg a te szent lelked és igéd által, amikor olvassuk a Bibliát, hogy mi az, amiben szabadítás után kiállt az életünk, vagy gyógyulás után, vagy mi az, amit le kell tennünk előtted. Sokszor még ezt se tudjuk magunktól, csak rosszul érezzük magunkat, érezzük, hogy valami hiányzik, vagy nincs rendben, és közben pedig olyan dolgok vannak jelen az életünkben, hogy már rég észre kellett volna vennünk, vagy lehet, hogy régebben tudtuk ezt, csak már eltompult a érzékünk. Akkor te állíts helyre, Urunk, a mi lelkiismeretünket, hogy a mi lelkiismeretünk a te lelkeddel együtt igazat adjon, Urunk, neked, és engedjen neked. Ebben segíts bennünket, Jézus, nagy a te neved közöttünk. És köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy aki segítségül hívja a te nevedet, nem csak segítséget és szabadulást kap, hanem végül üdvözül is. Te vagy az üdvözítő név, Jézus. Ezért dicsérünk, áldunk és magasztalunk téged, kérjük a te szabadításodat, kérjük a te szabadításodat a szenvedélybetegekre, a betegségben küzdőkre, kérjük a te vigasztalásodat a gyászolóinkra. Urunk, könyörülj rajtuk, segíts meg őket, te legyél a vigasztalójuk és te legyél a hitük. Urunk, dicsőítsd meg magadat mindannyiunkban, és dicsőítsd meg magadat néped között, úgy, ahogy a te igédben van, és segítségül hívja a nagy nevedet. Könyörülj magyar népeden, és add, Urunk, hogy ebben a válságos helyzetben bölcs döntések szülessenek az országban, olyanok, ami a megmenekülésünket szolgálja. Könyörülj rajtunk, hallgass meg bennünket, Atyánk, Jézusért kérünk. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. A jótékonyságról el ne feledkezzetek, legyetek Krisztus követői, aki gazdag lévén szegény életé érettünk, hogy mi az ő szegénység által meggazdagodjunk. Vegyük Isten áldását végül. Békesség és szeretet Isten népének, hittel együtt, az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.